Kérdel. Amen. Isten igéjét olvasom a Mózes első könyvéből, a már felolvasott részből. Isten szavát a harmadik, negyedik és ötödik versekből így szól hozzánk Isten igéje. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Amen. De való most, ahogy körülnéztem, itt egy picit megijedtem, mert nem nagyon sokan voltunk a templomban, hogy 10 órakor még, de azóta földúzzat elég rendesen a gyülekezet, hogy ennek örülök. De nem is lepődtem azért annyira, meg mégsem, mert gondoltam, hogy hát szeptember legeleje van, és nagy a sürgésforgás. Biztos sokan mennek tankönyvekért, füzetekért, efféle dolgokért. És az ilyen tankönyvekről akarok egy picit beszélni, hogy a mai gyerekeknek milyen jó helyzetük van. Ezek a gyönyörű szép színes tankönyvek mit nyújtanak nekik. Gyönyörű szép ábrákat, különösen a biológia könyvekben belenézünk, látjuk az emberi testet, mindenféle jó kis ábrákkal szemléltetik, és így segítenek a gyerekeknek, hogy megértsék, hogy hogy is működik az ember. Na most egy ilyen ábrát az ember semmiképp nem kérdezne meg, igaz, vagy nem kezdenénk el érdeklődni, hogy vajon ennek a rajznak, ennek akit ábrázol ez a rajz ott a biológia könyvben, ott az izomkötegeket, hogy ennek a rajznak vajon mi a kedvenc étele, vagy hogy hol született. Ugye nem kérdeznénk ilyet tőle, mert ez csak egy ábra, ez egy modell, ami segít nekünk megérteni, hogy mi hogy működünk. Na hát, hogy jön ez ide? Úgy, hogy az ős történetek, a Biblia legelején levő történetek, azok ilyen modellek. Ilyen ábrák, amiket azért ad nekünk Isten, hogy jobban megértsük önmagunkat, az, hogy a világ hogy működik. Ezért valószínűleg nem annyira nagyon hasznos azt elkezdeni kutatni, hogy Ádámnak, Évának, Káinnak pontosan hol volt a születési helye, hogy mi volt a kedvenc színük, vagy milyen nyelven beszéltek, vagy efféle dolgokat, mert ezek nem fontos kérdések. A fontos kérdés az, hogy mit mond el rólunk ez a modell, ez az Ádám, ez az Éva, vagy pont ez a Káin. Erről a Káinról szeretnék beszélni most, aki ki is van vetítve egy kortárs művész értelmezésében, és az ő tragikus életéről, és arról, hogy mit mond el az ő élete a mi szívünkről, mit ábrázol ki arról, ami mi vagyunk. Szeretnék először arról az alaphelyzetről beszélni, amiben Káin is benne volt, és mi is benne vagyunk. Utána arról a megoldásról, amit Káin választott, egy rossz megoldásról, és utána arról a helyes útról, amire az ige terel bennünket, a hit útjáról. Kezdjük tehát az alaphelyzettel. Ugye van ez a Káin és Ábel, ők még a viszonylag ismertebb bibliai szereplők közé tartoznak. Ugye egy testvérpárról van szó, az első emberpárnak az első két gyermekéről, Káin és Ábel, különböző foglalkozásokat űztek. Káin földművelő volt, mezőgazdasággal foglalkozott, elsősorban növényeket termesztett, Ábel pedig pásztor volt, állatokat tenyésztett. És azt olvassuk, hogy megfelelően az ő munkájuknak mind a ketten vittek áldozatot Istennek. Na most mit jelent ez, hogy áldozatot vittek Istennek? Ez most nekünk furcsa hangzik már, ugye, mert senki nem szokott így áldozatokat vinni valahova, gondolom én. Hát akkor az ókorban meg az őskorban ez volt a normális formája a vallásnak, hogy az adott Istennek vittünk valamilyen áldozatot. És mindenki olyan áldozatot vitt, amit tudott. Nyilván Káin, hogyha földművelő volt, akkor ő abból vitt, ami a foglalkozásával kapcsolatos volt. Vitt a gabonából, valamilyen zöldségből, gyümölcsből, és azt ajánlotta föl Istennek. Ábel hasonlóképpen bárányokat és ilyen állatokat vitt elé. De a célja ugyanaz volt mindkettőnek, hogy kifejezze a háláját és a szeretetét az Isten felé. Ez még rendben is van, itt van Káin és Ábel, mind a ketten vallásosak, mind a ketten próbálnak közeledni az Istenhez, mind a ketten áldozatot mutatnak be, és mind a kettejük helyesen mutatja be az áldozatot. Aztán olvasunk valami egészen megdöbbentőt, mindenféle magyarázat nélkül csak ennyit olvasunk. De az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, viszont Káinra és áldozatára nem tekintett. Az egyiknek ad Isten, a másiknak nem ad. Valószínűleg ez jelenti azt, hogy rátekintett. Főleg az ókori ember úgy gondolkozott, hogy ha az Istennek megfelelőképpen szolgálok, akkor ezért cserébe kapok majd valamit. Hogyha az Istenemnek megfelelő mennyiségű áldozatot adtam, akkor biztos jó termés lesz. Vagy megáldja majd a munkámat, vagy a családomat. Az, hogy az egyikre tekintett, a másikra nem tekintett, valószínűleg azt jelenti, hogy Ábel egy nagyon sikeres ember volt, Káin pedig egy nagyon sikertelen ember. Ábel olyan volt, mint ma azok, akiket irigyelni szoktunk, akinek minden jól megy. Akinek sok pénze volt, valószínűleg sok bárányjal, állattal rendelkezett. Bármiben belefogott, az sikerült, nem nyomták a vállát adósságok, és ha hazament, otthon is minden rendben volt. Sok gyerekkel láthatta meg valószínűleg az Úr. És azoknak se volt olyan túl nagy problémájuk. Mindenkinek szépen ment az élete. Azok a tipikus, csodálatos élettörténetek, amiket úgy szoktunk irigyelni, az Ábelben megvalósult. Az Úr rátekintett az áldozatára, így fogalmazza meg a Biblia. És akkor ott van Káin, akinek meg semmi nem sikerült. Az Úr nem tekintett az áldozatára. Pedig ő is vitt, ő is fölajánlotta azt, ami számára értékes volt, és mégis neki nem sikerültek a vállalkozásai, neki nem hozott jó termést a föld. Az ő családjában sok probléma volt, őt talán adósságok nyomták, tragédiák a rokonai között. Szegény Káin nap mint nap átélhette azt, ami az a paradicsomból való kivizetésnek az egyik átka volt, amit Isten mond, hogy azért, mert az ember elbukott, ezért átkozott legyen a föld, és fáradtsággal kell élni belőle egész életünkben, tövist és bogáncsot hajt nekünk, és a mező növényét esszük. Káin volt az, aki egész nap dolgozott, hajtott, és nem úgy tűnt, hogy nincs eredménye a munkájának, hogy nem áldja meg az Isten. Persze felvetődik bennük a kérdés rögtön, hogy miért? Hát mit rontottak el? Vagy mit rontott el ez a Káin? Miért van az, hogy az ő áldozatára nem tekintett az Úr? A Biblia tudósok előállnak nagyon sokféle magyarázattal. Némelyik annyira bonyolult, hogy én se értem, úgyhogy nem fogom elkezdeni ezeket felsorolni, hogy milyen magyarázatok lehetnek erre. Hanem egész egyszerűen, ha ránézünk arra, amit mond itt a Biblia, azt mondhatjuk, hogy nem tudjuk. Nem mond rá semmilyen magyarázatot a Biblia, hogy miért nem fogadta el Isten Káin áldozatát. Egyszerűen nem fogadta el. Lehet, hogy volt valami ok, de ezt nem tudhatjuk meg, nincs számunkra kijelentve. Na most ez olyan birizgálhat bennünket, ez talán rossz érzés, hogy miért nem tudhatjuk meg. De gondoljunk csak bele, hogy ez nem is olyan nagy baj talán, ha arra gondolunk, hogy az életben sem tudhatjuk meg. Fogalmunk sincs, hogy Káint miért áldja meg Isten és Ábelt, pontosabban Ábelt miért áldja meg annyira, és Káint miért nem, de hiszen az életünkben is így vagyunk, nem? Amikor ránézünk egy nagyon sikeres és nagyon szerencsétlen emberre, az egyiknek Ábeli sorsa van, a másiknak Káini sorsa. Az egyiknek minden sikerül, és oda vágyunk, hogy bárcsak vele lehetnénk, a másiknak pedig egyre rosszabbul megy minden. Pedig mind a ketten ugyanolyan istenfélő emberek. Lehet, hogy köztünk is az egyik padsorban ül egy Ábel, a másikban egy olyan valaki úgy érzi, mint egy Káin lenne. Van, akinek minden sikerül, van, akinek semmi, és mind a kettő istenfélő jó ember, akkor ez hogy lehet? Miért van? Miért van, hogy az egyik rátekint Isten, a másikra meg nem? Talán ennyiben segít nekünk ez az ige kezdetnek, hogy nem tudjuk. És nem érdemes belemenni találgatásokba. A saját életünkkel kapcsolatban sem érdemes belemenni találgatásokba, de a másik életével kapcsolatban meg aztán pláne nem. Úgyhogy óva intek mindenkit attól, hogyha azt látja, hogy a testvére szerencsétlenségeket él át, és rossz dolgokon megy keresztül, hogy azt mondjuk neki, hogy ó, ez azért van, mert nagy bűnös vagy, vagy ez azért van, mert ezt meg azt rosszul csináltad. Mert nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy miért van. Még a saját életünkben sem tudjuk sokszor. Úgyhogy ahelyett, hogy ezt a kérdést tennénk föl, talán egy másik kérdést kellene föltennünk. Nem azt, hogy miért ver engem az Isten, vagy miért áld meg engem az Isten, hanem hogyha már így van, akkor mit kezdek vele? Hangsúlyozom még egyszer, nem mondom, hogy Isten ok nélkül ver minket, vagy áld minket, csak ezt az okot gyakran nem lehet tudni. Mit kezdek vele, ez a kérdés? És erre van itt két út előttünk. Az egyik a Káin útja, a másik pedig az az út, ami nem ment végül is le senki, de Káinnak nyitva állt. A Káin útja az az, ami nem tud hinni, nem tud bízni az Istenben. Nem nyugszik bele abba a válaszba, hogy erre nincs magyarázat, hanem kiköveteli magának a magyarázatot, és kiköveteli magának az igazságosságot. Azt olvassuk itt szegény Káinról, hogy amikor ezt látta, hogy az Úr rátekintett Ábel és áldozatára, de az övére nem, akkor nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét, vagy leesett az arca, azt olvassuk. Amikor valaki egyszerre lesz szomorú, és nagyon-nagyon mérges. Ez az óvonénik pontosan tudják, hogy milyen szerintem, amikor valaki beáll a sarokba, összeteszi a karjait, és duzzog, és akkor olyan, mintha másfélszer olyan hosszú lenne az arca, ugye leesik az arca, és mérges ugyanakkor. De valahogy ilyen volt Káin is, egy nagy-nagy félelmetes duzzogásba kezdett bele. És elkezdett azon gondolkodni, hogy ő miért ilyen szerencsétlen, és miért nem mennek neki a dolgok. És ahogy a saját szerencsétlenségének a szemlélésébe egyre mélyebbre ment, egyszer csak észreveszi, hogy ott van Ábel. Bezzeg annak, hogy megy. Bezzeg annak, minden sikerül. És talán nekem jobban menne, ha neki nem menne olyan jól. És ez a harag, ez a kudarc, ez mind összesűrűsödik, és gyűlöletté alakul Ábel iránt. És elterveli, hogy ki hívja a mezőre, és ott megöli. De az is lehet, hogy nem tervelte el. Lehet, hogy csak ott voltak éppen a mezőn ketten. És egy furcsa megjegyzésre minden fölfortyant Káinban, az összes csalódása, az összes bánata, az összes frusztrációra, és egy ütésben koncentrálódott, és azzal az ütéssel megölte a saját testvérét. Nem a mi modellünk ez. Nem olyan Káin, mint amilyenek mi emberek vagyunk. Ha csak egy-két történelmi példára gondolok. Akár itt a 20. században nem kell messzire mennünk. Amikor egy első világháború utáni Németországban, ahol borzasztó nagy nyomorúság van, nagy a munkanélküliség, az emberek kétségbe esettek. És akkor valaki azt mondja, a zsidók miatt van, nekik jól megy. És mindez a harag egyszer csak összpontosul egy másik népre, egy testvérre. És óriási mészárlás lesz belőle. De még közelebb az időben, bár távolabb térben, ha nem tudom, a 90-es években emlékeztek-e, mi történt Ruandában, 1994-ben, amikor az európai nagyhatalmak gerjesztették két törzs, a hutuk meg a tucik között a féltékenységet és az irigységet. Egészen addig, hogy egy óriási véres leszámolás kezdődött a két törzs között, úgyhogy 100 nap alatt az ország 10%-a meghalt. 100 nap alatt 800 000 ember halt meg. Mert a két törzs, mind a kettőben, ezek a frusztrációk, ezek az irigységek mind összpontosult, és azt mondta, hogy ha ő nem lenne, ha ő elmenne az utamból, ha eltehetném lábalól, akkor nekem jobb lenne. És a káini ököl lecsapott a testvérre. És megölte. Azért mondom ezt, de ezek nem olyan nagyon régen történtek. És ez rólunk való modell. Mi azt gondoljuk magunkról, jaj, hát mi nem ilyenek vagyunk, mi nem vagyunk vademberek, mint a ruandaiak, meg hát mondjuk a németekre nehéz lenne azt mondani, hogy vademberek. Próbáljuk magunkat vigasztalni, de nem, ez ott van mindannyiunk szívében, higgyétek el. Lehet, hogy nem ragadunk macsétát, és öljük meg a szomszédunkat. De sok módja van annak, hogy az ember eltegyen láb alól valakit. Kitúrni a munkahelyéről, a baráti köréből, vagy egyszerűen nem szólni hozzá többet a családjában. Eltenni láb alól azért, mert neki jobban ment, és nekem meg rosszul. És higgyétek el, ez Magyarországon egyre aktuálisabb. Ahogy romlik a helyzet, egyre több olyan hangot fogunk hallani, és már is hallunk, akik rámutatnak a testvérre, és azt mondják, hogy ő miatta van minden. A cigányok miatt van, a zsidók miatt van, a szlovákok, meg a románok miatt van. És gyűjtsük össze ezt az erőt, és csapjunk le rájuk a testvérre. Persze józan észre is be lehet látni, hogy ez nem visz túl messzire, és nem lesz jó, de szegény Káin történetének a vége, az különösen is mutatja ezt. Hogy pont az ellenkezője történik végül, mint amit Káin szeretett volna. És még rosszabb helyzetbe kerül, mint előtte volt. Ugye mi volt az egyik problémája Káinnak? Az, hogy neki rosszabbul megy a földművelés, mint ahogy Ábelnek megy az állattenyésztés. És mi történik? Azt mondja Isten, ezért, mert ezt tetted, ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Még annyit sem, amennyit eddig adott. Ennyit a sikerről. És ott az Isten felé való féltékenység. Ugye Káinnak, szegénynek az volt a bánata, hogy úgy érezte, Isten nem néz rá, hogy ő nem számít neki, hogy őt nem szereti, csak Ábelt. És mi történik a végén? Azt mondja Káin önszántából a 16. versben, ezután elment Káin az Úr színe elől. Elkullog szegény. Pedig az Úr ott volt, megjelent, beszélt vele. És mégis, akinek az volt a legnagyobb baja, hogy Isten nem akar vele beszélni, nem akar rátekinteni, az maga megy el az Isten színe elől végül. És azt olvassuk, hogy letelepszik Nód földjén, ez is egy beszédes név, a Nód azt jelenti, hogy vándor, aki bolyong, Káin letelepszik a nyughatatlanság földjén. Örök nyughatatlanság vár rá. Káin elveszett. Ezt fejezi ki ez a kép annyira jól szerintem, és a modern embernek is érthetően. Igen, Káin elveszett, pedig előtte volt egy másik út is. Előtte volt egy másik út, tele volt ez az ember ígéretekkel. Már amikor megszületik, felkiált Éva az édesanyja, és azt mondja, hogy fiút kaptam az Úrtól. És hogyha egy picit előrébb, egy lapot kell csak előrébb olvasni, amikor elátkozza, amikor megkapják az átkot az emberek az elbukás után, azt mondja, Isten egy pici ígéretet elrejtott, és azt mondja, hogy lehet, hogy ellenségeskedés lesz a sátán is te közted, de majd a te utódod a fejét tapossa az ördögnek, a te fiad. És Éva fölkiált, és azt gondolja, talán most eljött az ígéret. Káin lesz az, aki majd rátapos a kígyó fejére. Káin lesz az, aki a sátán fölött diadalmaskodik. Lehetett volna Káin az. Nyitva állt előtte az út. És nézzétek meg, hogy Isten már azelőtt beszél Káinnal, mikor még megtette volna a testvérgyilkosságot. Mikor elszomorodik, Isten oda megy hozzá, és azt mondja neki, miért gerjedtél haragja, és miért horgasztod le a fejed? Beszél vele, mint egy apa a duzzogó fiával. Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Vagy úgy is lehetne fordítani, hogy jól cselekszel, még felemelkedhetsz. És ha nem cselekszel jól, akkor a bűn az ajtó előtt leselkedik, és vágyódik rá, de te uralkodjál rajta. Ad Isten egy ígéretet neki, még felemelkedhetsz. Csak tarts ki! Ne hidd ezt el, hogy én elhagytalak téged. Most úgy tűnik, hogy nem tekintek rád. Most úgy tűnik, hogy nem számít az áldozatod. De tarts ki, ha továbbra is kitartasz, ha jól cselekszel, fel fogsz emelkedni. És el fogod az állapot múlni. És higgyétek el, ha Káin kitartott volna, én gondolom, hogy erősebb lett volna, mint Ábel. Nagyobb ember lett volna, mert megedződött. Mert ő nem azért szerette az Istent, mert megajándékozta, meg elhalmozta minden jóval, hanem annak ellenére is szerette volna az Istent, hogy nehéz életet adott neki. És a végén sokkal erősebb lett volna, mint Káin. Csak hát ehhez bíznia kellett volna. Bíznia kellett volna abban, hogy ez nem marad mindig így. Abban kellett volna bíznia, hogy Isten majd ő rá is rátekint. És abban, hogyha most nem is érti, hogy miért mennek rosszul a dolgok, majd egyszer később talán megérti. Attól, hogy most nem értem, hogy miért tesz Isten valamit, ami nekem nagyon fáj, az nem jelenti azt, hogy nincs erre magyarázat, csak talán később fog megjönni. De Káin nem bírt ezekben hinni. És a végén már az Isten szavára se tudott hallgatni. Annyira elborította az irigység és a gyűlölet. Mégis, amivel zárul a történet, a két úton kívül, az Istennek a csodálatos kegyelme. Ugyanis lehet, hogy átkot kap Káin azért, amit tett, és Isten elborzadva felkiált. Mit tettél? És még talán Isten maga se gondolta volna, hogy ilyen fog történni. És mégis ez az ember, aki azért panaszkodott, hogy Isten nem tekint rá. Ez a gyilkos, ez az elkeseredett, szerencsétlen, amikor az Isten elé, az Isten azt mondja neki, hogy ne félj, nem fog téged megölni senki. Mert hétszeresen kell bűnhődnie annak, aki Káin bántja. És ezért jelet tett az Úr Káinra. Miért védi meg az Úr Káint? Mondhatná neki, hogy pusztulj, öljön meg, aki akar. Eddig se figyeltem rád, eztán még jobban nem fogok. Hogy tehettél ilyet? Nem az derül ki, hanem az derül ki, hogy az Isten hétszerte jobban figyel Káinra, mint a többire. És tudjátok, lehet az is, hogy az Isten eddig is hétszerte jobban figyelt Káinra. Csak szegény Káin ezt nem vette észre, és nem volt türelme kivárni, hogy megérezze az Isten figyelmét és szeretetét. Ebben a motívumban látjuk meg azt az Istent, aki Jézus Krisztusban világít elénk a legjobban. Azt az Istent, aki a kereszten, az őt keresztre feszítőkért imádkozik, és nekik, értük imádkozik, és azt mondja, bocsáss meg nekik, atyám, hát nem tudják, mit cselekszenek. Azokat szereti, akik a legnagyobb bűnösök, és azokért imádkozik, akik a leginkább elveszettek. Káint is szerette az Isten. És ott van bennünk a kérdés. Káin, miért nem tudtál bízni? Káin, miért nem vártál? Káin, hogy gondolhattad, hogy az Isten nem tekint rád, amikor hétszer jobban vigyázott rád, mint másokra? Káin elveszett. De velünk mi van? Előttünk ott van a két út. Előttünk ott van a lehetőség. Hogyan nézünk a szenvedéseinkre? Hogyan nézünk a sikertelenségeinkre? Azt szajkozzuk, hogy miért ver engem az Isten, és keressük, akinek jobban megy, és azt gyűlöljük, akinek jobban megy. És haragszunk, és az arcunk leesik. Inkább higgy. Higgy abban, hogy van célja ennek, ami most történik, még akkor is, hogyha nem tudod, mi az. Higgy abban, hogy van egy ígéret veled kapcsolatban is, akkor is, hogyha most még nem látszik. És higgy abban, hogyha nehezebb sorsot adott neked az Úr, akkor nagyobb lehetsz a végén, ha kitartasz. Mert amikor a legnagyobb bajban vagyunk, higgyétek el, hogy akkor hétszerte jobban vigyáz ránk az Úr. Így legyen. Ámen.